Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Gulyás Gergely, a Fidesz országgyűlési képviselője, a beszélgetést felvételről hallják. Jó estét, jó napot, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást.
Nagyon gyorsan vasárnapról kedre módosította az országgyűlés kormánypárti többsége azt a törvényt, illetve fogadta el azt a javaslatot, amely a közérdekű adatigénylések rendszerét némileg átalakítja. Ez egységbe forrasztotta az ellenzéket, mindegyik azt mondja, hogy a trafik botrányt akarja a Fidesz ezzel leplezni. Ezt nyilván cáfolják. De akkor miért volt rá szükség?
A trafikbotrány miatt, ha egyáltalán botrányról beszélünk, mert ez már egy ellenzéki interpretáció, nem volt szükség, ott a maga az eljárás az nyilván számtalan közérdekű adat megismerését teszi lehetővé, tehát hogyha itt adatigénylésre sor került, talán már sor is került, akkor a nyilvánosság is ezt megismerheti.
De előttek azt válaszolták azoknak, akik igényeltek, hogy hát ez nem közérdekű, ezt nem adják ki.
Miután én adatigénylést nem láttam, ezért azt sem tudom, hogy mi az, amit a minisztérium vagy az ezzel foglalkozó zárt körű részvénytársaság nem adott ki. De szerintem a döntésre vonatkozó szempontok, azok közérdekű adatok. Azon el lehet vitatkozni, hogy például a vesztesek személyiségi adatai, azok közérdekű adatot képeznek-e. Ilyen esetekben pedig van az a bírósági eljárás, amiben lehetőség van eldönteni, hogy mi az, ami közérdekű adatnak minősül, és mi az, ami nem. Én nem tartok attól, hogy a közvéleménye lehetőleg részletesebben ne ismerhetné meg ezt az ügyet, és ilyen szempontból a módosításnak nincs is jelentősége. A módosítás tartalma az semmilyen formában nem teszi azt lehetetlenné, hogy ennek az eljárásnak a részleteit a közvélemény megismerje.
Tehát akkor a trafikpályázatokkal kapcsolatban minden olyan lesz, mint korábban?
Az én értelmezésem szerint igen, és hát a magyar gyakorlatban az előző kormány alatt jó sok eset volt, amikor a ellenzéknek is bírósághoz kellett fordulni azért, hogy közérdekű adatokat megkaphasson. Én magam is vittem ilyen pert ügyvédként, például a Draskovics Tibor vezette minisztériummal szemben, akik aztán az ítéletet megelőző tárgyaláson inkább kiadtak minden adatot, tehát azt kell mondjam, hogy az a korábbi gyakorlat volt, amikor szinte minden egyes ügyben bírósághoz kellett fordulni. Én azt remélem, és Lázár államtitkárnak a nyilatkozata ezt egyértelművé tette, hogy a kormány minden vizsgálat elé áll, akkor, amikor 4500 nyertese van egy pályázatnak, akkor 4500 emberből természetesen lehet olyanokat találni, akik a kormánypártokhoz állnak közelebb. Én azt tudom mondani, hogy nekem sem barátom, sem ismerősöm, sem munkatársam nem nyert. Nem voltam soha olyan beszélgetésen a Fidesz frakcióban, ahol ezeknek a trafikoknak az ügye bármilyen formában szóba került volna. Tehát az, hogy a sajtó találgat és tényként kezel név nélkül korábban megírt és megjelent tudósításokat, az nekem még nem elegendő ahhoz, hogy ezeket az állításokat elfogadjam.
De most már van egy névvel nyilatkozó, saját magát végvári végeken dolgozó fideszesnek mondó állatorvos is, aki elmondja, hogy hát bizony, egyeztettek.
Meg kell vizsgálni, hogy ott abban a vagy azon a településen, ahol ha ilyenre sor került, akkor mi volt a döntés, miről egyeztettek, kivel egyeztetett, a kormány minden vizsgálat elé áll, 4500-5000 nyertes van. Én azt természetesnek tartom, hogy az eljárás során sokan megpróbáltak lobbizni. Az a baj, hogyha ezek a lobbik a pontozást, ami egy objektív kritériumrendszer volt, az befolyásolta. Én nem hiszem, hogy ez befolyásolta volna, de természetesen a vizsgálatok ezt ki fogják deríteni.
Mi az értelme ennek az adatigénylést változtató javaslatnak? Hát ha ezzel ehhez nincs köze.
Tudom, hogy egy technikai jellegű módosítás volt. Például a több ezer oldalas adatigénylés esetén pontosítani lehet azt, hogy ki pontosan milyen közérdekű adatot szeretne igényelni. Semmilyen formában az egyébként alkotmányban is szereplő közérdekű adatokhoz való hozzáférés jogát ez a jogszabály szerintem nem korlátozza. Ha pedig mégis korlátozná, akkor nagyon egyszerű, mert bárki alkotmányjogi panasszal az alkotmánybírósághoz fordulhat. Tehát konkrét ügyben, hogyha erre a módosításra tekintettel megtagadják valakinek azt, hogy általa közérdekű adatnak vélelmezett információkat rendelkezésére bocsássanak, akkor alkotmányi panasz az alkotmánybírósághoz fordul, és akkor az alkotmánybíróságnak is van arra lehetősége, hogy megvizsgálja, hogy ez valóban egy technikai észszerű módosítás volt-e, vagy bármilyen formában az alaptörvényben biztosított közérdekű adatokhoz való hozzáférést korlátoz.
Az alaptörvény szellemében a visszaélés szerű adatigénylés ez értelmezhető valahogyan, mert hogy a törvény ezt is tartalmazza, hogy ilyenkor az adatközlő megtagadhatja.
Hát szerintem ez értelmezhető, ugye eddig is arról volt szó, hogy konkrétan és pontosan meg kell jelölni azt, hogy ki milyen adatot kér. Nem lehet általánosságban új adat létrehozására kötelezni például az állami hatóságot, tehát olyan adatokat kérni, amik nem állnak rendelkezésre, azokat a közérdekű adat iránti igény miatt nem kell egy hivatalnak összeállítani, és azért, ha jól tudom, akkor az elmúlt időszakban sokszor előfordult az, hogy az adatigénylés az nem létező adatot kívánt beszerezni az állami hivataltól, hanem éppen új adatok létrehozására akarta volna rákényszeríteni. De a bírósági gyakorlatban ez eddig is létezett. Ilyen esetekben nem állapították meg azt, hogy bármilyen közérdekű adatot ki kellene adni. A témakör szerintem nagyon fontos, ezért valószínűleg ennek a vitának a végére egy alkotmánybírósági döntés fog pontot tenni.
A Fidesznek van erről külön álláspontja, vagy az az álláspontja, amit a két módosító indítványt benyújtó képviselő visz?
Hát természetesen, miután mi megszavaztuk.
Mert most, igen, azért
kérdezik. Miután megszavaztuk, ezért nem nincs külön álláspont.
De most én arról beszél, hogy nem változott semmi a korábbiakhoz képest. Ez nem pontosan ugyanaz.
Mint hát én azt mondtam, hogy ezek szerintem technikai jellegű módosítások, természetesen változott, hiszen volt egy törvénymódosítás, akkor nem lett volna törvénymódosítás, de az, hogy egy több ezer oldalas adatigénylés az megtagadható, vagy ebben az esetben ez visszaélésszerűnek minősíthető, és fel kell hívni az adatkérőt arra, hogy pontosítsa az igényét. Én szerintem ezek nem olyan változások, amelyek érdemben a közérdekű adatokhoz való hozzáférést korlátozzák.
Uh-huh. Portik Labor cígnek ön szerint mi lesz a folytatása azon túl, hogy a bizottságon belül egy tény megállapító albizottságot hoznak létre?
Igen, mai napon a Nemzetbiztonsági Bizottság, aminek én már nem vagyok tagja, arról döntött, hogy egy 8 tagú albizottságot hoz létre a LMP, azóta már megszűnt képviselőcsoportjának politikusa, Miller Lajos képviselőtársam vezeti ezt a bizottságot.
Ez ugye egy parlamenti hagyomány, hogy aki korábban vitte az ügyeket, akkor általában azt szokta
hívni. Hát igen, ő is kezdeményezte azt, egyébként a kormánytöbbség is kezdeményezte a nyilvánosságra hozatal, de kétség kívül neki is vannak ebben érdemei, és ezt is elismerte a kormánytöbbség akkor, amikor a bizottság egyébként paritásos, tehát egyenlő számú ellenzéki és kormánypárti képviselőből álló bizottság elnökének őt megválasztotta. Neki kell egy munkatervet a következő albizottsági ülésre az asztalra letennie, és akkor ennek mentén halad majd a bizottság. Nyilván sokat meg kell hallgatni. A cél az az, hogy az kiderüljön, hogy ezeknek a találkozóknak milyen előzménye volt, illetve volt-e folytatása, és ha volt folytatása, akkor milyen folytatása volt. Járt-e következményekkel az a beszélgetés, ami egyébként szerintem önmagában is botrányos és lényegesen súlyosabb demokrácia deficitet mutat, vagy akár azt is mondhatjuk, hogy a demokráciával egyáltalán nem egyeztethető össze, szemben azokkal a kritikákkal, amelyeket mi az elmúlt években ezeken a területeken megkaptunk, ahol legalábbis európai joggyakorlatban létező álláspontot képviseltünk mi, és ennek ellenére a legdurvább vádakkal szembesültünk. Én úgy gondolom, hogy azt egyértelművé kell tenni, vagy egyértelműen ki kell mondani, hogy az, hogy egy titkos szolgálatnak a vezetője, első számú vezetője ilyen formában egyeztessen az alvilág egyik vezetőjével, és ennek során ellenzéki politikusokra vonatkozóan terhelő adatok beszerzésére adjon megrendelést, vagy ehhez vagy ezt hagyja jóvá, ez elfogadhatatlan, ez valóban a demokrácia végét jelenti.
De biztos, hogy ez történik, ezt most tényként közli, amit a szocialisták vitatnak, szerintük nem erről van szó.
Hát Labor Sándor
tette a dolgát, beszéltette Portik Tamást, és nem egyeztetett, hanem beszélgetett vele.
El kell olvasni a jegyzőkönyveket, itt nem arról van szó, hogy Portik Tamás beszél, és Laborc pedig hallgatja, hanem Laborc kifejezetten elmondja, hogy mi az, ami őt érdekli. Politikusokra vonatkozó terhelő információk, ellenzéki politikusok neve kerül szóba kifejezetten. Ez nem egy monológ volt, hanem egy olyan dialógus, amiben abszolút partner volt, sőt megrendelőként lépett föl Labort Sándor, akinek egyébként a kinevezése során az akkori ellenzék teljesen egyértelművé tette, hogy erre a tisztségre alkalmatlan, de még az SZDSZ bizottságban ülő képviselője is a alkalmasságát megkérdőjelezte, és nem is támogatta a bizottságban, úgyhogy talán az első olyan miniszteri kinevezés volt az elmúlt két évtizedben, vagy a rendszerváltást követő időszakban, amikor az adott szakbizottság sem találta alkalmasnak őt erre a tisztségre, ennek ellenére nevezték ki, és ezt követően történt, ami történt, és amit most már a közvélemény is hál' Istennek ismer.
Ha ennyire biztos abban, hogy mi történt, akkor mit fog ez a vizsgálóbizottság, tényfeltáró bizottság, albizottság vizsgálni?
Hát én pillanatnyilag csak abban vagyok biztos, ami a jegyzőkönyvben szerepel. A jegyzőkönyvekben az egyértelműen szerepel, hogy ellenzéki politikusokra vonatkozó terhelő információk iránt mutatott Labort Sándor érdeklődést.
Meg bírák, meg ügyészek, meg rendőrök.
Meg ügyészek, meg rendőrök természetesen. Az, hogy ezt követően történt-e bármi, volt-e folytatása, hát nem a találkozónak, a találkozónak volt folytatása, hiszen egy másik második találkozó is létrejött több mint két órás időtartamban, de hogy konkrétan ezt követően az ügynek volt-e folytatása, ilyen információkat Labort Sándor kapott-e Portiktól vagy sem, ezeket kell szerintem egyértelműen feltárni, és a politikai felelősség megállapítása miatt is meg kell hallgatni szerintem az akkor hivatalban lévő minisztert és miniszterelnököt.
Ők már nyilatkoztak a sajtónak. Bizottság elé kell menniük?
Szerintem egy demokráciában az szerencsés, hogyha a parlament hatáskörre rendelkező bizottságának, vagy az adott ügyre létrehozott albizottságának arra lehetősége van, hogy teljes körű képet kapjon azokról, akik nem vitáson ezért az időszakért a politikai felelősséget viselik.
De kényes ügy végig zárt ülések lesznek, és utána mindenki elmondja a maga homályos egymondatát a folyosón?
Ebben a bizottsági elnöknek lesz nagy szerepe, és van komoly feladata, mert nyilván egyensúlyt kell találni a közvéleménynek a jogos kíváncsiságát is ki kell elégíteni, és azt is biztosítani kell, hogy esetleg még ma is államtitkot képező adatok ne kerülhessenek nyilvánosságra. Én szerintem, ha esetleg zárt ülésekre kerül sor, akkor is utána a zárt üléseket követően a lehető leghamarabb meg kell azt vizsgálni, hogy az ott elhangzottak egy része vagy egésze feloldható-e a titkosításokon.
Milyen államtitok lehetőségekre gondol ebben az ügyben? Két jegyzőkönyvet látjuk, a nevekre? Ami most ki van taklalva?
A nevek is, bár ott nyilván személyiségi adatok is felmerülnek, de az nem elképzelhetetlen, hogy egy titkos szolgálat vezetője olyan információkkal rendelkezzen, amiknek akár még ma is van büntetőeljárásokban vagy nyomozásokban relevanciája, és akkor ezekben az ügyekben vagy ebben a körben muszáj a titkosítást fenntartani. Az eddigi jegyzőkönyvekben ilyet nem láttunk.
Attól nem tartanak, hogy kiderül, hogy kik azok a fideszesek, akik kértek, de nem kaptak Portiktól pénzt? Mert Portik ilyenről is beszél.
Hát, én nem emlékszem arra, hogy ez a jegyzőkönyvben úgy szerepelt volna, mint az MSZP esetén, ahol ugye itt ez tényként szerepelt, hogy...
Nekik azt mondta, hogy személyesen vitt. Igen. Fideszeseknek nem, nekik nem adtam, ezt mondja.
Hát igen, a nem adtam, az egy ilyen jellegű beszélgetésnél, ahol a szocialistákkal való szimpátiáját ebben a helyzetben is nyíltan vállaló főigazgató bizalmát akarja elnyerni Portrikot, nem feltétlenül jelenti azt, hogy onnan kéréseket is kapott, hanem ő jelzi, hogy egy oldalra adott csak pénzügyi támogatást, és az egy oldal az MSZP volt. Mindent meg kell vizsgálni. Természetesen én nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy tényként kell kezelni egy alvilági vezérnek az állításait, még az MSZP vonatkozásában sem. Az ténykérdés, és azt ő is mondja, hogy a Fidesznek egy fillért sem adott.
Mi lesz ennek a vége, ön szerint? Ismerve a korábbi bizottságok munkáját? Olajbizottság például.
Hát vannak negatív példák, szerintem azért vannak pozitívak is, például a 2006 őszi eseményeket vizsgáló albizottság működése szerintem nem tekinthető sikertelennek. Azok a nyomozások, amelyek folytak, és amelyek most már tárgyalási szakban vannak, tehát már vádemelés is megtörtént, jelentős részben például a bizottság jegyzőkönyvén alapulnak, és a jelentés is szerintem egy korrekt jelentés, amit egy hangulag, illetve a Jobbik tartózkodásával, az MSZP részvétele nélkül, de például az LMP támogatásával tudtunk elfogadni. Tehát vannak azért jó példák is. Én szeretném, hogyha ez is a jó példák egyébként valóban szerény számát szaporítaná, és nem azokat a vizsgálóbizottsági kezdeményezéseket, amelyek szinte botrányba fulladtak, és érdemi megállapításokat nem tudtak tenni. Nyilván a bizottság elnökén és tagjain sok múlik. Én általánosságban a Nemzetbiztonsági Bizottság ebben a ciklusban végzett munkájával kapcsolatosan pozitív tapasztalatokról számolhatok be, és ebben most beleértem a jelenlegi ellenzék képviselőit is, vagy a bizottság szocialista elnökét, tehát miközben Molnár Zsolttal, amíg én a bizottság tagja voltam, arra az időszakról tudok beszélni, a lehető legélesebb vitákat vívtuk mondjuk a választójogi törvény kapcsán, addig ezen a területen a szükséges együttműködés az megvolt, és hogyha az általa titkosítás alól feloldott bizottsági jegyzőkönyvet valaki megnézi, a Laborc meghallgatásnak a jegyzőkönyvét, akkor ott is látszik, hogy természetesen politikai viták vannak, de alapjában véve azzal mindenki egyetért, hogy a bizottság előtt Laborc teljes egészében letagadta a valóságot, és a bizottságot megpróbálta félretájékoztatni.
Purdik Tamást beidézik a bizottság elé?
Hát erről is nekik kell dönteni. Elvi akadálya nincsen, tehát hogyha ezt szükségesnek látja a bizottság, valószínűleg, ha én lennék a bizottságának, akkor erre tennék javaslatot. De
egy bűnözőt? Perdöntő tanulnak? Egy parlamenti bizottság elé?
Azt, hogy perdöntő vagy sem, azt majd meg kell a bizottság tagjainak kell megítélnie. Nyilván miután nem csak tanúvallomások, hanem okirati bizonyítékok is vannak, ezért az ő állításait többszörösen vizsgálat alá kell vetni. De erről a bizottságnak kell dönteni. Én nekem az a személyes véleményem, hogy nem lehet nem meghallgatni őt. Hát Laborc Sándorral szemben is folyik egy büntetőeljárás, ha a Magyar Nemzet Információi igazak hivatali visszaélés miatt, ettől még őt is meghallgattunk.
Rendkívüli parlamenti ülés lesz, a PM gyűjti az aláírásokat.
Hát én annak különösebben nem látom értelmét. Először meg kell várni azt, hogy ez a bizottság, aminek azt hiszem szeptember végéig van most mandátum arra, hogy vizsgálódjon, zárja le a meghallgatásokat, szerezze meg okirati bizonyítékokat, és fogadjon egy jelentést. Ha ezt követően ez szükséges, akkor ezt plenáris ülésre is lehet vinni, de általánosságban azért azt tudom mondani, hogy a plenáris ülésekre még inkább igaz az, hogy ott politikai álláspontok ismertetésére és vitára van lehetőség, kicsi az esély, ott lehetne felderíteni azt, hogy pontosan mi történt egy ilyen találkozó után. Eleve azért a PM, akik ma már ugye Bajnaival élnek szimbiózisban, némi visszafogottságot tanúsíthatna ebben az ügyben, hiszen Bajnai Gordon ebben az időszakban a kormányüléseken heti rendszerességgel Szilvási Györggyel találkozhatott, tehát annak a kormánynak volt a tagja az egyik legfontosabb tárca élén, ahol ilyen gyalázatos magatartásokra sor került.
Tehát azzal érvel, hogy az ő idején menesztették Laborc Sándort?
Hát
szemmel láthatóan mindenki próbálja a legtöbbet kihozni az ügyből, nem?
Szemben láthatóan mindenki próbálja, de van, akinek nagyon keveset lehet ebből csak kihozni. Tehát Bajnainak Szilvási miniszter kollégája volt, és akkor, amikor nagy nehezen Laborc Sándor egyébként lemondott, tehát a menesztés az egész egyszerűen nem igaz, akkor Bajnai még köszönő levelet is írt, ahol tevékenységét méltatta, tehát én azt hiszem, hogy elég, hogyha Bajnai Gordon azt a levelet felolvassa, amit akkor Laborc Sándornak írt, és akkor az ő ügyhöz és Laborc Sándorhoz való viszonyáról teljes körű képet kapunk.
És úgy látja, hogy a Portik Laborc ügy a Trafik ügy ellentetje?
Semmilyen összefüggést a kettő között nem látok. Azt látom, hogy a Portik Laborc ügy ről a figyelmet a baloldali ellenzék a Trafik pályázatok elbírálásával kapcsolatos botránykeltéssel akarja elterelni a figyelmet, de egyébként a kettő között semmilyen más összefüggés nincs.
A negyedik alkotmánymódosítás uniós vitájának a legfrissebb állapot szerint mi lesz a következő lépése? Azt tudjuk, hogy Martonyi János Trócsányi Lászlón keresztül nemzetközi jogász szakértők felkérésére tett javaslatot, akik állítólagban meg is vannak.
Természetesen, de ami ennél is fontosabb, az az, hogy az Európai Bizottságnak folyik egy előzetes vizsgálata. Ennek még nincs eredménye, de Barroso bizottsági elnök a magyar miniszterelnöknek írt egy levelet, amiben három témakört tart problémásnak. Mondhatjuk, hogy ez akkor részeredmény, vagy idő előtti ítélet hirdetés, ezeket az ügyeket a kormány megpróbálja orvosolni. Ugye az egyik az az ügyáthelyezések kapcsolatosan tartalmazza azt a felvetést, hogy ahol a bíróság közösségi jogot alkalmazott, ne legyen lehetőség az ügyek áthelyezésére.
Ezt egyébként tudják, hogy mire vonatkozik? A bíróság bárhol alkalmazhat közösségi jogot.
Megpróbáltunk egy ennek megfelelő törvénymódosítást benyújtani. Ha szükséges, akkor ez notifikációra mehet, tehát az Európai Bizottság előzetesen megvizsgálhatja, és akkor kiderül, hogy ők ezt elegendőnek tartják-e vagy sem. Mi nem tartjuk ezt olyan súlyos kérdésnek, azért közvetlenül közösségi jogot az ügyek döntő többségében a bíróságok nem alkalmaznak.
Nem szoktak, de bármikor megtehetik.
Elvileg megtehetik, de sőt, a bizottságnak objektív mércét kell felállítani egy tulajdonjogi perben, vagy egy családjogi ügyben. Ott azért nagyon nehezen tudom elképzelni, hogyha nincs még határokon átívelő vonatkozása, hogy közösségi jogot alkalmazzon a bíróság.
És akkor bíró figyelmességén múlik, hogyha úgy látja, hogy valami összefüggés van, akkor minden további nélkül kérhet.
Hát minden összefüggésbe hozható, de nyilván a bizottság valamilyen mércét fel tud állítani, hiszen különben nem így fogalmazta volna meg a kritikát. Tehát a bizottságnak az lett volna a véleménye, hogy minden ügy a közösségi jog közvetlen alkalmazásával szoros összefüggésben áll, akkor általánosságban kellett volna, hogy az ügyáthelyezést ritzálja, nem ezt tette. Hozzáteszem, furcsa is lett volna, mert Európa más államaiban is van ilyen, de az a módosító javaslat, amit benyújtottunk, azt szerintem ezt a kérdést orvosolja, és a bizottságnak van arra lehetősége, hogy ezzel véleményt mondjon róla. Ugyanilyen kérdés volt a választási eljárás során, vagy az európai parlamenti választásokat megelőzően a kereskedelmi televízióban is lehessen hirdetéseket, és médiumokban is lehessen hirdetéseket közölni. Ezt is a választási eljárási törvény módosításával próbáljuk orvosolni, és a harmadik kérdés az pedig itt a adózással összefüggő kérdés, ugye ezt általános szabályként mondtuk ki, hogy amennyiben az Európai Unió bíróságának ítélete folytán Magyarországnak plusz kötelezettséget kell vállalnia, tehát elmarasztalnak mondjuk bennünket egy ügyben, akkor, és nincs a költségvetésben elegendő tartalék arra, hogy ezt az ország kifizesse, akkor ilyen jogcímen lehet adót kivetni. Az igazság, hogy ez lehet egy fontos szabály, de valójában ez egy evidencia. Tehát, hogyha ez azzal lehetne megtámadni ezt a rendelkezést, hogy ha ez nem szerepel az alkotmányban, akkor is így van. Uh-huh. Illetve a másik lehetőség, amit a bizottság szintén nem enged, hogy a költségvetési hiány növekedjen, mert azt elég könnyű belátni, hogy az államnak ugye a közteherviselés folytán vannak bevételei, ezért, hogyha egy olyan európai bírósági ítélet születik, mint például ami ÁFA ügyben a szocialistáktól kaptunk örökül, és egy szabálytalan ÁFA elszámolás miatt több mint 200 milliárd forintot kellett ugye ennek a kormánynak még 2011 őszén visszafizetnie. Hogyha ilyen helyzet áll elő, akkor vagy van a költségvetésben erre pénz, mert mondjuk elegendő a tartalék, ebben az esetben semmit nem kell tenni, ha pedig nincs, akkor más lehetőség nincs, hogy a deficit fog nőni, ezt az Európai Bizottság szintén nem engedi, vagy pedig adót kell kivetni.
Evidencia, de miért kell beleírni az alkotmányba? Annyi evidencia van, és még sincs beleírva. Így viszont egy kicsit olyan íze van, mint hogyha az Európai Bizottságra akarnák irányítani az esetleg előálló helyzet miatti népharagot.
A népharagot szerintem akkor már nem akarja az Európai Bizottságra irányítani, sőt, lassan úgy gondolom, hogy meg kell védeni a népharagtól az Európai Bizottságot, hogyha pedig ez egyéb ítéletekből következő fizetési kötelezettségként elkerülhetetlen, akkor is tehát elhazudni azt nem lehet, hogy nekünk azért kell most fizetnünk, mert az Európai Bíróság hozott egy döntést. Tehát én szerintem az európai intézményeknek sem válik az javára, hogyha ilyenkor előírják a kormányoknak, hogy kötelező elhallgatni, hogy egy Európai Uniós intézmény döntéséből származó kötelezettségnek kell a magyar kormánynak eleget tenni, aminek azért kell eleget tenni, mert egyébként ez az ország és a választópolgárok úgy döntöttek, hogy csatlakozzunk az Európai Unióhoz. Ez egy helyes döntés volt szerintem, most is így gondolom, de ez kötelezettségekkel is jár. Viszont az, hogy ezeket a kötelezettségeket úgy tegyünk, mintha nem az Európai Unió felé fennálló kötelezettségek legyenek, szerintem ilyet mi nem vállaltunk akkor, amikor beléptünk.
Ilyenkor a kormány azt fogja mondani, hogyha elbukik egy, mint hogy már bukott is a korábban pereket Európai Bíróságon, hogy hát a bíróságnak igaza van, rosszul csináltuk? Elnézést, emberek?
Hát ezt eddig se kellett mondanunk, tudomásul vettük a bíróság ítéletét, és végrehajtottuk. De ez, tehát olyan nagyságrendű kérdésekben, mint például a bírák nyugdíjazása, ott ennek nincs olyan költségvetési kihatása, ahol egyáltalán felvethető lenne külön adókivetés. Ez néhány ilyen ügy van, én szerintem a folyamatban lévő ügyek közül talán egy van, de még abban sem vagyok biztos, hogy nincs hozzá elegendő tartalék, az a Telekom. Magyar Telekomnak az ügye. De még az sem biztos, hogy olyan nagyságrend, hogy ne lenne elég költségvetési tartalék.
De már van döntés, hogyha elbukja a kormány, illetve Magyarország, akkor tartalékhoz nyúl, vagy automatikusan adóztatni fog? De van-e valami sorrend?
Nem, nincs döntés, és hát sorrend sincsen. Most, hogyha erre a szabályra nem lennénk tekintettel, mert mondjuk ez nem létezne, akkor is a kormány szabadon el tudja dönteni, hogy kivet egy ilyen adót, akár akkor is címkézheti, hogy ez az Európai Bíróság ilyen és ilyen ítéletéből származó plusz közterviselési kötelezettség, hiszen az adóztatási jog az egyszerű többséggel meghozható törvények vagy jogalkotás körébe tartozik. De hát nyilván első körben mindenki a költségvetés tartalékából, vagy az ott szabadon felelhető, vagy szabaddá tehető pénzösszegekből próbálná ezt.
Hát fizetni. Akkor viszont úszik a hiány.
Hát attól függ, mert a jelenlegi, vagy az idei költségvetésnek 400 milliárd forint fölötti tartaléka van.
De ez egy nagyon jó érv, mondjuk a túlzott deficit eljárás ellen. Persze, azt hagyná veszni a kormány?
Bocsánat?
Azt hagyná veszni a kormány annak akár egy pici szeletét is ebben a fiktív helyzetben, amit
nem,
itt elképzelünk?
Szerintem a túlzott deficit eljárásról hozott döntésig a konkrét esetben nem is hozhat még ítéletet az Európai Bíróság, tehát itt nem állhat elő ilyen, de ott is a bizottsággal való egyeztetéstől sok minden függ, mert azt látjuk, hogy a bizottság óriási tévedett a magyar gazdasági adatok és pont a hiánnyal kapcsolatos az idei évben. És még csak arról sincs szó, amit mondjuk a szocialisták és egy-egy bizottsági tisztségviselő mond, hogy persze, mert a kormány elkötelezett volt a hiány 3% alatti mértékében, és ezért aztán évközben intézkedésekkel csökkentett a hiányt, mert még idén februárban is a tavalyi évre az Európai Bizottság 2,4%-os hiányt valószínűsített, ugye akkor még nem voltak meg a végleges számuk, ehhez képest 1,9% azért 0,5%-ot tévedni, az óriási hiba. Egy tisztességes szervezetnél ennek akár még következmény is lehetne.
Hírek következnek után, innen folytatjuk. Gulyás Gergely, a Fidesz országgyűlési képviselője, az Aréna vendége.